Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már 10. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Tégy jót, ezzel a mottóval 2016-ban rendezett először véradást a szerkesztőségünk a cselekvő szeretet jegyében. Ma délután 2-től 6 óráig a megszokott helyszínen az Egri Érseki Palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Európa visszahódítására szólítottak fel jobboldali vezetők Madridban a spanyol Vox párt nemzetközi politikai nagygyűlésén. Az eseményre Orbán Viktor miniszterelnök is videóüzenetet küldött. Úgy fogalmazott, a patrióták egyre többen vannak, de az eddig elért sikerek ellenére a munka oroszlán része még hátra van. Az esemény kezdetén tiszteletadással emlékeztek a jelenlévők a múlt szerdán meggyilkolt amerikai jobboldali véleményformálóra, Charlie Kirkre. Szeptember 21-én tartják Charlie Kirk konzervatív politikai aktivista búcsúztatóját az arizonai Glendale-ben található stadionban. A ceremónián várhatóan részt vesz Donald Trump amerikai elnök, J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter. A stadion több mint 60 ezer ember befogadására alkalmas, így komoly rendőri készültség lesz majd a Phoenix melletti kisvárosban. Továbbra sem működik együtt a nyomozó hatóságokkal a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi, erősítette meg Utah állam kormányzója. Spencer Cox az ABC News műsorában azt is közölte, a vádemelés holnap várható. Közben Donald Trump amerikai elnök az NBC News-nak adott telefoninterjúban arról beszélt, az Egyesült Államoknak meg kell gyógyulnia a megosztottság okozta sebekből. Olaszországban is biztonsági készültséget rendelt el Charlie Kirk meggyilkolása után a belügyminiszter. Matteo Piandesozzi szerint nem kizárt az utánzás veszélye. Körlevélben utasította a területi hatóságokat irányító prefektúrákat és idegenrendészetet a biztonsági intézkedések szigorítására. 39 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. Múlt héten az ország területén 81 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás. Az ukrán-magyar határszakaszon 6221-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az ORFK távirati irodát. A rendőrség 40 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az M1-es autópálya bővítése miatt mától jelentősen korlátozták a stráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani. A MÁV csoport is felkészült a változásra, mától duplázás helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban a flirt motorvonatokat, és készenlétbe állítják a MÁV buszokat is. Összesen 4 arany, 2 ezüst, 5 bronz és 5 kiválóságérmet nyertek a magyar fiatalok a szakképzési Európa-bajnokságon Dániában. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Facebook oldalán azt közölte, a Euroskills Európa-bajnokságon 26 magyar versenyzőből 16-an elismeréssel tértek haza. A Hamász vezetői elleni sikertelen katari légicsapás következményeiről tárgyal Izraelben az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, a két ország kapcsolata nem változik, még ha Donald Trump amerikai elnök nem is volt elégedett a támadással. Izrael lépései ellenére is kész a közvetítői szerepre, Doha a gázai övezeti háború lezárása érdekében erősítette meg a katari kormányfő. Az arab és muszlim országok külügyi tárcavezetőinek tanácskozásán ugyanakkor hangsúlyozta, itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség felhagyjon a kettős mérce alkalmazásával és megbüntesse Izraelt mindazokért a bűnökért, amelyeket elkövetett. Az iráni biztonsági tanács is jóváhagyta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel kötött kairói megállapodást, eszerint újra ellenőrizhetők a nukleáris létesítmények. Az Iránban nagy befolyással rendelkező testület állásfoglalásában ugyanakkor megerősítette a kormány álláspontját, amely szerint az ország, illetve nukleáris létesítményeivel szembeni ellenséges intézkedés esetén az egyesség hatályát veszti. Újabb gazdasági megszorításokra lehet szükség Romániában, közölte a Nemzetközi Valutalap. A pénzügyi szervezet romániai misszióvezetője szerint a vártnál kisebb gazdasági növekedésre számítanak. Az IMF úgy számol, Bukarest eddigi intézkedései nem elegendőek, ezért további kiigazításokra lesz szükség ahhoz, hogy Románia teljesíteni tudja az unió költségvetési előírásait. Végül az időjárásról. Előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek, de a nap nagyobb részében gyengén felhős, derült lesz az ég. Csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. szeptember 15-e hétfő van, adásunk tartalma. Megtéréséről és hivatásáról Molnár Sándor karizmatikus dicsőítő zenésszel beszélgetünk. Majd a hétköznapok szent lelkéről Tóth Gábor füzéri plébános gondolatai hangzanak el. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Ez a Zsoltárok könyvéből való idézet a mottója Molnár Sándor karizmatikus dicsőítő zenésznek, akivel műsorunk elején beszélgetünk.
Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál, a Szent II. János Pál közösség, karizmatikus közösség meghívására érkeztél ma is Egerbe. Többször voltál már itt, jártál már itt nálunk, és a közösségnek dicsőítő alkalmai részt vettél, te voltál az egyik, vagy te vagy az egyik, aki szoktad az énekkel, a billentyűkkel, a hangoddal, a szíveddel dicsőíteni az Istent, és hozzásegíteni a közösség tagjait, hogy mi is még jobban Istenhez tudjuk emelni a szívünket, a lelkünket. Az egyik ilyen alkalmon te itt tettél egy tanúságot, az engem nagyon meghatott, és akkor már eldöntöttem, hogy majd valamikor leülünk beszélgetni, és erre most kerül itt sor a ciszterci templomban. Kezdjük akkor ott, amikor annak idején te is kezdted, hogy nem egy vallásos családba születtél, nem volt természetes számodra a hit kegyelme.
Sajnos ez így van. Nagyon sokáig úgy éltem, hogy nem gondoltam volna, hogy magamtól az én szándékom vezérelt volna arra, hogy egyszer is betérek itt templom ajtaján. De most hatalmas öröm van a szívemben, hogy beszélhetek Jézus hatalmas kegyelméről, az ő hűségéről és az ő megmentő szeretetéről. Sok csodája van, az egyik én voltam, aki megmentett.
Honnan kellett Jézusnak téged kiemelni? Milyen családban, közösségbe születtél, nevelkedtél?
Nem voltunk templomba járó család. Nagyon ritkán jutottunk el. Ezek ilyen kötelező alkalmak voltak. Akár egy temetés, vagy esküvő. És akkor sem nagy örömmel voltam, hanem vártam, hogy mikor lesz vége. Addig, amíg nem jutottam el a mélypontra. Ez egy hosszú folyamat volt, az életemnek egy nagyon hosszú szakasza, amíg észrevétlenül süllyedtem el a tengerbe, ahonnan már nem volt visszaút, és ember már nem tudott volna segíteni. Ez olyan szintre jutott az én életembe, hogy ez a depressziós valóság, ami nálam megtörtént, az úgy éreztem, hogy emberileg menthetetlen. És már feladni akartam mind a zenét, mind az életemet, és akkor könyörögtem Jézushoz. És ő végig ott volt mellettem, így visszanézve a múltamra, és megmentett. Nagyon hálás vagyok neki.
Mi volt ez a mélység, vagy minek a hatására tudott annyira tönkre menni az életet, hogy teljesen elsüllyedtél a tengerben?
Ez nagyon rég kezdődött már a gyermekkoromban, hogy nem találtam meg önmagamat, és már iskolás koromban eltévedtem. A tanulmányaimat sem úgy folytattam, ahogy azt illett volna, vagy előrevitt volna. Az is megbicsaklott egy szinten, és elkezdtem csavarogni, utána elkerültem egy olyan, hát hogy is fogalmazzak, egy olyan életvitelem lett, hogy folyamatosan az éjszakában ragadtunk, és ez az éjszaka nem csak éjszaka volt, hanem a sötétség ott volt jelen minden napomban. És ezt már megszoktam. És ez volt a legnagyobb baj, hogy a sötétség és a bűn megszokható, hozzá lehet szokni. Hasonlít egy tengerhez, ami hideg, és akkor belelépünk. Először még fázik az ember, aztán egyre beljebb megy, ott már nem, és egyszer csak beragadja a tenger oda, ahol már nem lehet kijutni. És abból a sötét mélységből, a hullámokból már csak a Jóisten tud kisegíteni. És ő ezt megtette.
És kezdetekben ebben a mélységben, ebben a bűnnek a tengerében jól érezted magad? Tehát ez valamilyen szinten az akkori énednek ez megfelelt?
Igen, én úgy éreztem, mert akkor nem ment rosszul a sorsom. Nem tudtam, hogy jó, de nem éreztem a rosszat. És egyszer csak jött egy felismerés, hogy valami hiányzik, és valami nagyon-nagyon rossz úton járok. És jött a lelkiismeretfurdalás, a folyamatos mondatok a szívemben, hogy lehetek én ilyen, hogy tehettem én ilyeneket, és hogy élhettem így, meg most én most hogy vagyok. És ebből is hogy tudok kimászni. És kerestem a Jóisten, de sajnos nem ismertem akkor még az arcát, hogy ő milyen, és volt egy félelem is bennem. És nem tudtam, hogy most a büntető Istennel fogok találkozni, vagy az engem szerető Istennel. És amikor már én nem kerestem őt az egyik alkalommal, ez egy nagyon mély tédre borulás volt otthon, és könnyek. Utána azt mondtam, hogy én most ma nem keresem őt. És ez volt az a nap, amikor ő keresett engem. Életem leggyönyörűbb napja volt, amit nem tudok mindenemet odaadnám, ha még egyszer így történne, és vágyom rá mindig. Mert én szerető Istenemmel találkoztam, aki nem dorgál, hanem átölel, és megbocsájt.
Gyermekkorodban nem élte eléd, akkor tulajdonképpen úgy tudatosan senki az Istent, az Isten képet?
Nem találkoztam így a jó Istennel. Szüleim sem jártak templomba. Gyakorlatilag köztük sem volt jó a viszony. Sok volt a... Nem veszekedésnek hívnám, hanem csendes eltávolodásnak. És ezt éltem meg. Akkor közösen éltünk a nagymamámmal egy telken, akkor anyu és a nagymamám között nem volt jó a viszony. Folyamatosan egy háborús övezetnek hívtam ezt, ahol élek. És nekem kellett döntést hozni, hogy most éppen merre menjek. Nagymamám felé, anyu felé, és ez minden nap 20-szor történt ez, hogy most döntsem el. Ez elég nehéz volt.
És amikor megélted ezt a pillanatot, hogy rád talált az Isten, akkor valakin keresztül talált rád az Isten, vagy úgy a csendes magányodban szólított meg?
Nagyon jó kis történet volt, mert egyszer egy CD elkészítéséhez hívtak el becsésen a plébániára. Egy régi barátom, akivel már nem találkoztam 20 éve, és ezzel keresett meg. És én oda mentem, igazából úgy voltam vele, hogy most én mit keresek itt, ebben a közegben, és napról napra vonzott, és már szerettem volna magamtól menni, és ott lenni mindig. És kerestem az alkalmat, hogy Istennel találkozzam, és ezért mindent megtettem, minden nyitott templomba bementem, bármi is volt, most már magamtól, és szeretettel.
Akkor kvázi fogalmazhatunk úgy, hogy a kőszívedet Jézus kicserélte egy hús szívre, egy élő dobogó szívre.
Az biztos, és köszönöm.
Mióta zenész, mióta játszol hangszereken?
Gyerekkorom óta tanulok, tanultam klasszikus zenét, és utána tanultam jazz zenét, de ahogy zenéltünk, én híres popzenekarokban kerültem el, ami ennek a vonzata volt az éjszaka és minden. Ez csak az én hibám. Mindenki, akivel zenéltem, csodálatos ember. És az előbb említett mélység, az azt is vonzotta magával, hogy én már nem akarok zenélni. És abba akartam hagyni teljesen. Nem szerettem a színpadot, nem vonzott már a zene. És ahogy Jézusnak zenélhetek, az öröm. És visszakaptam ebben is az erőt, és az örömet, vidámságot, és azt, hogy próbáljak meg a zenén keresztül én is valahogy másokat kihúzni a saját maguknak a verméből.
A te békéd árad rám, tölts ordul a szívem. Lábadnál ülni, Uram, inni az élet vizéből. A lelkem nálad megpihen, a szíved átölel. Szeremed, oly bén, mint folyó
Molnár Sándor karizmatikus dicsőítő zenésszel beszélgettünk megtéréséről és hivatásáról.
Hogyan csatlakoztál egy ilyen karizmatikus Isten dicsőítő zenekarhoz? Ugye Csiszér Lacékkal is zenéltél sokáig együtt.
Igen, ez az imámnak volt a következménye. Imádkoztam azért, hogy dicsérjem itt is, ott is, és ahol csak lehet, és tetszett nekem, ahogy nagy zenekarok, nagy közösségek dicsérik az Urat. És ez az imám meghallgatásra talált. Egy ASZÁP kurzuson voltunk, ahol én mint résztvevő voltam, és akkor a Csiszér Lacival úgy kerültem kapcsolatba, hogy az ASZÁP kurzus elején mint résztvevő voltam, és utána már mint szolgáló az utolsó napokban.
Beálltál zenélni?
Be.
Akkor áruljuk el a hallgatóknak azt is, hogy akkor milyen hangszereken játszol.
Zongorázom, énekelek, és egy nagyon kicsit gitározom. De a fő hangszerem az a zongora.
És ez az Istent dicsőítő zenei szolgálat miképpen alakította tovább az életedet, miképpen tudsz ezáltal is megmaradni a Krisztusi úton?
Igazából ez lett az életem, hogy őt dicsérem. Próbálom ezt ott is, ahol nem zenélek. A hétköznapjaimban villanyszerelek a fiammal, vagyis, hogy inkább úgy mondom, hogy segédmunkás vagyok mellette, segítem az ő munkáját, de eközben is próbálok úgy élni, ahogy Istennek tetsző, és valahogy átadni az ő üzenetét mindenkinek, akivel találkozom.
Említetted a bemutatkozásban, hogy akkor van egy fiatok, illetve három unokád, amikor házasságot kötöttél a feleségeddel, akkor még akkor az az életednek az a szakasza volt, amikor még inkább a sötétség felé húzott a szíved?
Az, igen. Megismerkedtünk, de ott még nagy sötétség volt bennem, és kőszívem volt. Úgy érzem, hogy nem tudtam szeretni. Ez egy nagy hiány volt az életemben. És ez folyamatosan érződött az én tetteimben, az én szavaimban, hogy igen, nem tudok úgy szeretni, ahogy én szeretnék. A szeretet szó is egy olyan volt, hogy nem tudtam hová tenni. Addig, amíg Jézus nem ismertem meg.
És a feleséged, ő melyik oldalon állt, ha fogalmazhatok így, tehát ő a Jézus oldalán állt?
Mindenféleképpen. Igen, ő az ő oldalán állt, és főleg az irgalmával és szeretetével. Ahogy idézném őt, azt mondta, hogy ő átszeretett engem ezen az időszakon, és így is érzem, és nagyon hálás vagyok neki mindenért.
És a fiatoknak, illetve az unokáknak ezt az Isten szeretetet, az igaz élő Isten szeretetét át tudjátok adni?
Próbáljuk mindig. Énekelünk közösen, dicsőíti énekeket, a kis Benike unokám könnyes szemmel szokott hallelujját énekelni, én meg gyönyörködöm benne.
Ugye itt nagyon sokféle dicsőítő éneket szoktatok énekelni. Van-e a kedvenc éneked, amit úgy akarva, akaratlanul is úgy sokszor felötlik a szívedbe, lelkedbe, és akár bármikor így eldudolászod bármilyen helyzetben?
Nagyon sok van. De az egyik kedvencem a Tüzed Uram Jézus, Szítsd a szívemben című dal, de még nagyon-nagyon sokat szoktam hangosan énekelni belül némán.
És akkor ebben a feleséged is társad?
Ő nem nagyon, ő azt mondja, nem tud énekelni.
Egy szentírási idézetet, mottót kellene választani a jelenlegi életedre, a megtért életedre, amivel te tanúságot teszel, tennél mások előtt, akkor az mi lenne Jézusról?
Nem tudom pontosan idézni, de amikor azt mondja, hogy minél több bűnt elkövet valaki, annál jobban szeret engem utána. És ez az egyik. És a Zsoltárból az én mottom, hogy nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úr csodás tetteit. Ez a 117-es Zsoltárból van.
Ahhoz, hogy adni tudjunk ugye másoknak a saját hitünkből, saját szeretetünkből, az Istentől megtapasztalt szeretetünkből, nekünk is ugye el kell menni nap mint nap a forráshoz. A te ima életedet, ha bemutatnád nekünk, hogy mi az, amiből táplálkozol, hogyan imádkozol.
Én is folyamatosan tanulok imádkozni. Most jelenleg az, ahogy Istennel szeretnék tölteni időt, az a szemlélődő imádság és a dicsőítés, hogy teljes csendben meghalljam az ő hangját, és a szentségimádás, amikor ő szól hozzánk. De valahogy úgy érzem, hogy az egész napomat imában töltöm, és próbálom, és kitölti az a ha 5 másodperc, 5 másodperc, erőbb imákkal próbálok vele lenni.
Igen, és ahogy itt majd most is lesz nem sokára ez a dicsőítő alkalom itt Tegerben, itt is van szentségimádás, de ugye a szentségimádás alatt mindig egy-egy ilyen csendesebb, halkabb dalokat játszatok. Azok közül mondjuk jó, a Tüzed Uram Jézus is egy ilyen csendesebb, de mégis van-e még olyan, amilyen kifejezetten szentségimádási ének és hozzád közel áll?
A lábadnál ülni, Uram, inni az élet vizéből. Azt nagyon szeretem, hogy Jézus leborulok.
Igen, ezek a csendesebbek, és akkor, ahogy mondtam, tehát lehet még hangosabban is dicsőíteni az Urat, úgy is szoktuk őt dicsőíteni. Te hogy éled meg ezt? Tudom, hogy ezt is nehéz így elmondani, de amikor szerintem dicsőítjük az Urat, tehát akkor teljesen átlényegül az ember, tehát szinte megszűnik még a környezet is körülötte, hogy számodra a dicsőítés az mit jelent?
Számomra egy imaforma. Én végig imádkozom alatta a dalokban is, és imádkozom az emberekért is, akikkel együtt vagyunk. Mert a dicsőítés az nem egy zenekar, hanem egy hatalmas kórus, akik bejönnek a templomba, és az Úr előtt vannak, együtt vagyunk, egyek. És az akkor tetszik az Úrnak, ha együtt énekelünk neki.
Úgy gondolom, hogy most ez a beszélgetésünk is egy tanúság tétel Isten szeretetéről, de milyen alkalmakon tudsz te még tanúságot tenni? Mi az a közösség, akikhez te tartozol?
Vecsésen, ahol élek, ott a helyi plébánián is volt már, hogy tanúságot tettem, és ahova hívnak, legtöbbször úgy megkérnek, hogy egy rövidke kis tanúságtételt tegyek, és ezt boldogan teszem, mert én nagyon szeretném, hogyha olyan fiatalok, akik ilyen helyzetben vannak, előbb találják meg a Jóisten. Ne kelljen azon átmenniük, amin én átmentem, mert Isten folyamatosan ott áll az ajtóban és zörget. Csak halljuk meg, csendesedjünk el, és halljuk meg az ő hangját.
Karizmatikus közösségbe, akikhez most te is érkeztél, nekünk nagyon fontos, gondolom, neked is a Szentléleknek az irányítása, a Szentléleknek a jelenléte, aki valóságos Isten, a harmadik isteni személy, hogy őt milyen gyakran szólítod meg, akár énekben, akár imában.
Úgy érzem, hogy ő van most itt legközelebb hozzánk, mert ő, az ő hangját halljuk folyamatosan. Ő súg. És ő mindig jót mond, mindig igazat mond. És én hallani szeretném az ő szavát mindig, a szelíd hangját, az ő közvetítését.
Dalokat is szoktál írni?
Igen, egy-két dalt már írtam.
És azokból itt fogsz énekelni?
Nem.
Azokat akkor inkább magadnak, illetve a Jóistennek?
Igen. bűmelódal született már jó pár, és ezeket neki szoktam énekelni igazából.
Mi az, amit tudnál úgy saját élettapasztalatodból, már nagyon sok mindent tényleg megosztottál, tanácsolni olyan fiataloknak, akik úgy keresik az Istent, de mégse találják, tényleg nem valós az Isten képük, nem igazi, nem tiszta az Isten képük, hogy hol keressék, kit szólítsanak meg, mikor kapaszkodjanak, hova kapaszkodjanak?
Az első az lenne, hogy én tévedtem az Isten képemmel, tehát az Isten csodálatos. Ő, ha megcsaltuk, ő átölel. Ha megbántottuk, ő akkor is átölel. Nem torgál, nem bánt. És én javasolnám a fiataloknak, hogy menjenek el mondjuk egy lelki hétvégére, ahol találkozhatnak olyan emberekkel, akik szintén tanúságot tesznek. És nagyon sok tanúságtevővel lehet találkozni a rádión keresztül is, a tévén keresztül is, az interneten keresztül, hogy ezeket hallgassák meg, mert lehetnek közös pontok, és fontos, hogy megtalálják ezt, hogy kiemeljék őket. Nagyon sok-sok fiatalt látok, aki igazából mosolyogva haldoklik belül. Tehát úgy éli az életét, hogy mosolyog egy állarc mögött, és közben meg nagyon szomorú. És ez rám is jellemző volt, hogy ettől a jó Isten meg tud menteni, és meg is akar. Ez az ő szíve.
Nagyon szépen köszönöm, Sanyi, neked a beszélgetést, és akkor kívánom, hogy itt a mai alkalommal is érezd magad otthon, ahogy a beszélgetés előtt fogalmazta, hogy ide hazaérkezel.
Ide hazaérkezem, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
Isten áldjon.
Isten áldjon benneteket is.
A szívemben lángjoló bogjon eleven ebben, ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén. Életem kútja
Yeah.
A hétköznapok szent lelkéről Tóth Gábor füzéri plébános gondolatai hangzanak el. A felvételt pünköstkor készítettük a Szentély Pünkösda hegyen karizmatikus virrasztáson, Sátoraljóújhelyen, a Szárhegyen.
Krisztusban, kedves testvérek! 34 évvel ezelőtt, 91 magasságában gimis osztálytársainkkal elindultunk, hogy körbejárjuk az újheli hegyeket, itt a hátam mögötti mellékelt ábra mutatja, volt hova menni. Majdnem lementünk a térképről, és hát olyan helyeket szerettünk volna felderíteni, ahol még nem jártunk. És láttuk a újhel térképen is rajta volt, meg az Emplén Atlaszban ilyen, hogy fejedelem forrás. Még akkor nem voltak így kifestve a jelzések, és nem voltak egyértelműek a turista jelzések sem, meg a térképek is még régi kiadásúak voltak, de láttuk, hogy ott van forrás. Fejedelem forrás, menjünk el oda. És hát annak idején kecskeméti cserkész koromban, piarista diákként voltak Bugacpusztán különböző próbatételek és akadályversenyek, túlélő túrák, amihez ugye hozzá voltunk szokva ott az Alföldön. És hát ugye itt a hegyvidéken is ugye próbáltuk alkalmazni baráti körben, szűk baráti körben, hogy csak konzervvel és egy fél liter vízzel indultunk útnak, mondván, hogy olyan úti célokat, terepontokat ejtünk útba, ahol nem kell cipelni a vizet, hanem van bőséggel. És hát amikor nagy nehezen megtaláltuk a fejedelem forrást Árkonbokron keresztül, akkor nagy csalódásunkra csak ilyen mocsaras rész volt. Nem folyt a forrás, el volt dugulva. Hol a hiba a képen, gondoltuk, kerestük a hiba lehetőséget, és aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve elkezdtük kitakarítani a rárakódott faleveleket, gajakat és egyebeket, és egy pár percet várni kellett, hasonlóképpen, mint Bernadettnél a Lurdi barlangnál, amikor a szűzanya mondja neki, hogy ásállít, így áll a forrásvízből, hát nincs is itt forrás. Hát akkor kaparjál, ásál magadnak egyet, és lett forrás. Azóta is működik, ugye gyógyító forrás Lurdban. Hát mi is így álltunk, nem gyógyultunk meg, nem gyógyító forrás lett, de pár perc múlva már tudtunk inni, ez elég gyógyító volt ebben a hőségben, bár akkor nem voltak még ilyen rekkenő melegek, mint mostanában napjainkban. Hogy miért mondtam el ezt az emléket, nem nosztalgiából, vagy ilyen retróból, hanem azért, mert a mai evangéliumban hallottuk, hogy ti szomjazók gyertek a vizekre, mind én ingyen adok nektek vizet. Igen ám, ebben partnerek lennénk, együttműködő partnerek, ahogy szokták mondani a különböző filmes műsorok végén, de mi az oka annak, hogy mégsem érezzük közvetlenül a Szentléleknek ezt a felidítő jellegét? Mi az, ami miatt nem működik a forrás? Miért csak ilyen dagonyát talál néha a Szentlélek, és úgy érezzük, hogy örökké szomjasak vagyunk, és nem tudunk betelni a Szentlélekkel? Azért, mert ezek a hordalékok, ezek a levelek, kiszapolódás, az, hogy el van hanyagolva a forrás, nincs rendszeresen karbantartva, ez a mi lelkünk. Az évek során az életnek a megpróbáltatásai rengeteg ilyen hordalékot tesznek oda, ami vagy a szél belefújja a falevelet, és ez a hiába foglalt forrásról van szó, azért elég sokat kellett kaparni, hogy tiszta víz folyjon. És elég sokat kaparászik Jézus is a mi lelkünkben ahhoz, hogy el tudja küldeni a Szent Lelket, hiszen Jézus szeretné neked elküldeni a Szent Lelket. Csak az a probléma, hogy általában bérmáláskor, vagy ilyenkor pünkösd ünnepén szoktunk foglalkozni a Szentlélekkel, pedig ahogy Sie Jenő egyik énekében hallhatjuk a szöveget, hétköznapok Szent Lelke száj ránk, ne csak az ünnep glóriáján. Hétköznapokat is fel akarja üdíteni a Szentlélek. Mert a lélek által Isten gyermeki életben elmélyülünk, jobban megértjük az evangéliumot, a Biblia üzenetét, és segít legyőzni a gyengeségeinket a lélek. A Szent Lelket leginkább nem csak ilyen eldugult forráshoz szoktam hasonlítani, hogy meg kell kaparni egy kicsit a lelkünket, rendbe kell tenni, ki kell tisztítani a bűnbánat a megtérés által, meg lelkiismeret vizsgálat, önvizsgálat által, hanem szoktam a GPS-hez is. Ugye technikai világban, okos kütyük világában élünk, és a Szentlélek olyan, mint a GPS. Hogy ha hagyjuk, hogy vezessen minket, akkor tud útba igazítani, akkor valós információkat mond nekünk. Amikor először volt autós GPS-em, ugye többféle hang volt rajta, kedvencem volt a Székely bácsi is, ugye többen ismerjük, és volt olyan, hogy direkt nagyon annyira szerettem ugye hallgatni, után ráuntam, aztán hangot váltottam, de egy darabig egy-két hétig az volt beállítva alaphangként, és csináltam olyat, hogy direkt bementem a Zsák utcába, hogy direkt nem arra fordultam, amerre kell, és akkor jókat nevettem, jókat mosolyogtam azon, amit mondott meg. Lassabban te, meg minden így ismerjük. És hát nagyon sokszor vagyunk így a Szentlélekkel, hogy nem azon az úton megyünk, ahol kéne. És hát persze nem Székely bácsi is, meg nem más ilyen humorosan, de azért úgy megkocogtatja válunkat, hogy figyelj, biztos, hogy ez jó irány. Ez olyan hasonló, mint ahogyan most, akik Szentlélek szemináriumot végeztünk és végezzük, az az eset, amikor megyünk mondjuk autóval, és valaki stoppol, előfordul, ugye autósokkal, hogy valaki stoppol. Én mondjuk nem mindig szívesen állok meg, főleg kinézet alapján ítélek sokszor, hogy nem tudom, hogy ugyan kiszállna be, vagy ki nem, meg hát nem is megyek nagy távolságokra. De most képzeljük el azt, hogy felismerjük, hogy Jézus ott áll az út szélén. Három esetünk van, három lehetőségünk. Azt mondjuk, hogy Jézus, te vagy az, gyere, elviszlek valameddig, aztán majd megmondod, hogy hol álljak meg, és akkor kiteszlek. Második csoportban azok tartoznak, akik azt mondják, hogy jó, de jó, hogy te itt vagy, akkor vezess te, de oda megyünk, ahova én mondom, jó, mert még ezt is el kell intézni, azt is el kell intézni. És akkor még mindig nem működik az a forrás, tehát összekapcsolva a két hasonlatot, és akkor a harmadik csoportban tartoznak azok, akik azt mondják, hogy hú, Jézus, te vagy az, de jó, hogy pont erre jöttem, jókor voltam, jó helyen. Átadom a sluszkulcsot, átadom a vezetést, oda megyünk, ahova te akarod. Én ráérek, az én dolgaim másodlagosakká váltak, most, hogy így megláttalak. Te mindig jobban tudod, hogy mire van szüksége, menjünk oda, ahova te akarod, ne oda, ahova én akarok. Na, idáig kellene eljutni, ilyenkor kezd már az a forrás úgy iható tiszta vizet adni, amit az evangéliumban Jézus megígér, hogy én tiszta forráshoz vezetem azokat, akik érik, akik szomjasak, és kérik, azoknak adok. Akiknek, aki nem kér, néma gyereknek anya se érti a szavát, ugye ismerjük a szokásos mondást. A Szentlélekről valóban keveset tudunk, és a Bibliában is kevés helyen fordul elő, de mindjárt az elején ott van, nem is szoktunk rá figyelni. Mózes első könyvében, a Teremtés könyvében ott van, hogy Isten lelke lebeget a vizek fölött. Ja, hát már akkor volt Szentlélek, mi még a fasorba se voltunk. Én már voltam, mert a nagyszüleim ott laktak, idézőjelben szoktam mondani, hogy én azért nem mondom azt, hogy nem voltam a fasorba se, de hogy komolyra fordítva, még a fasorba se voltunk, még az egész világ, a teremtett világ nem volt még a fasorba se, amikor a lélek már ott lebegett a káosz fölött, amikor még nem volt semmi. Azért ez nem semmi. Szoktuk mondani, hogy minden is van, akkor még semmi sem nem volt, tehát így mondhatjuk, és Isten lelke már ott volt. És amikor a mennyei atya nagy szeretetében, a túláradó szeretetében megteremtett bennünket, ott volt ugye Jézus is, ugye a Szentháromság egységére gondolva, és amikor Jézus eljött a földre, amikor eljött az a pillanat, hogy a megváltó megszülessen, Jézus emberségét is betöltötte a Szentlélek. Egyes imacsoportok úgy fogalmaznak, hogy eltalálta a kenet. És addig, amíg nem találta el a kenet, amíg nem áradt ki a Szentlélek Jézusra, szépen Józseffel, a nevelő apjával dolgozott a műhelybe, fűrészelt, kalapált, valószínűleg nem káromkodott, amikor rácsapott az ujjára, valami mást mondhatott helyette, de biztos nem csúnyát, de egyszer csak, amikor eltalálta a kenet, amikor lejött a Szentlélek, akkor becsukta a boltot, lehúzta a redőnyt, és mondjuk megváltás miatt zárva, most így a hirtelen ötlettől vezérelve így tudom elképzelni, hogy most már valóban atyám dolgaiban kell lennem, ahogy mondta 12 évesen a templomban. Ugyanakkor pedig arra se szoktunk figyelni a pasiónak a legdrámai beleme, amikor azt mondjuk a pasióban, vagy éppen énekeljük, mint mi Fűzéren hagyományosan énekeljük a pasiót, hogy Jézus akkor lehajtotta a fejét, és kilehelte lelkét. Írtátok már ezt a mondatot nagy betűvel, nagy ellel, a lelkét. Vagyis a Szentlélek kiárasztásához szükség volt Jézus megváltói kereszt halálára. A megváltás által adta ki a lelkét. Nem csak egyszerűen lehajtotta a fejét, és megszűnt a légzése és a testi funkciói a kereszthalál gyötrelmei miatt, orvosi diagnózis szerint, hanem már akkor kiárasztotta a lelkét. De ahhoz, hogy befejezze a küldetését, még 50 nap után elküldte a Szent Lelket. addig nem akart felmenni a mennybe, felmehetett volna feltámadás után is, de még valamennyiért itt akart maradni az apostolok között, hogy ami még 3 évben nem fért bele, mert egy kicsit gyalók voltak, és nem mindent értettek meg, csak már a feltámadás fényében, még 40 napig itt maradt. És csak úgy tudott elköszönni tőlük, csak úgy tudta őket itt hagyni, de nem magára hagyni, hogy elküldöm nektek a vigasztalót, folyik tovább a tanulásotok, mint jó pap is voltik tanul, a tanítványoknak is. Azt mondta, hogy még megy tovább az élet, majd meg kell szokni, hogy nem láttok élő valóságban, de majd elküldöm a vigasztalót. Miért vigasztalónak hívja? Hát melógatták az orrukat. Elmegy a mester, mi lesz most velünk? Pedig milyen jól el voltunk 3 éven keresztül. Milyen jó lenne, ha még egy kicsit maradt volna. De hát ugye más volt a küldetés, és eljött az önállóságnak az ideje. És nekünk is a gyerekkori istenképek és a mindenféle negatív vagy gyarló hozzáállásainkat levéve fel kell nőnünk az Isten gyermeki élethez, és ebben akar nekünk segíteni a Szentlélek. Nem véletlenül választottam a Joel próféta könyvéből az olvasmányos szakasz, most a vigília misének a leckéiből, hiszen ezek az igehelyek pontosan megmutatják nekünk, a Joel próféta is, hogy fiaitok, lányaitok látomásokat látnak. Nem csak álmodoznak, mint ahogy ma szokták általában az emberek, hanem látomásokat látnak. A lélek alkalmassá teszi őket arra, hogy valami jóra inspirálja őket. Ez olyan heuréka élmény, hogy ja, megvan, ja, nem is tudtam, hogy ilyen is van bennem. Ezek a mozorgó dolgok, ezek a karizmák, ezeket kellene valahogy életre hívni azzal, hogy hagyjuk magunkat vezettetni, hogy átadjuk a slusszkulcsot, mint a harmadik csoportba levők, hogy Jézus vezesd életem, ugye, mint a református énekben vezes Jézusunk, és ehhez hasonlók, vagy a mi dicsőítéseinkben. A léleknek a hatása az, hogy egyfajta vágyakozás az Isten jelenléte után. Ez az első dolog, amit megtapasztalhatunk. Ezek a belső változások. Mélyebb imádság. Nekem volt olyan, hogy kötött imádságban nem mindig voltam aktív, vagy nem mindig tudtam odafigyelni, főleg ha fáradt voltam, vagy későn kezdtem neki, és volt olyan, hogy egy-egy mondat megfogott például a zsolozsmázás közben, és azt találtam mondani Jézusnak, hogy most ne zavarj, Uram, mert éppen imádkozom. Tehát órákig, vagy hát percekig el tudtam egy-egy zsoltár részletem, vagy egy mondat annyira eltalált, és akkor ez is csak a Szentlélek szeminárium után volt, hogy ennyire el tudtam egy-egy mondatba mélyülni. A Biblia mélyebb ismerete előzetes tanulmányok nélkül, amikor jobban átéled egy-egy bibliai történetet. nagyobb szeretetet tapasztalt. Sokan mondják azt, hogy amikor a Szentléleket megtapasztalták, akkor úgy érezték, hogy mindenki megváltozott körülöttük, munkatársak, diáktársak, a környezetű kollégium, stb. De valójában ők változtak meg. Vagy legalábbis új jelentést adtak egy adott tartalomnak, amiről azt hitték, hogy az olyan nagy tragédia. Akkor egyfajta bátorság, ugye gondoljunk az apostolokra, az apostolok cselekedeteiben, amikor megkapják a Szent Lelket, kimennek az utcára, addig bujkáltak, ugye elmenekülnek a kereszt alatt is, csak János maradt, és ezek a gyáva tanítványok, akik bujkálnak, hogy nehogy őket is keresztre feszítsék, a Szentlélek kiáradása után kimennek, és kitárt kézzel, dicsőítve az Urat, ugye mennek, és ráadásul furcsa nyelveken beszélnek, hebegnek, habognak, külső szemlélő hatására. Még azt is találták róluk mondani, hogy biztos teleitták magukat édes borral, itt hablagyolnak össze-vissza. Ez is egy karizma a nyelvek adománya, de ebben most nem megyek bele időhiány miatt. És ugyanakkor tehát a Szentlélekre azért is van szükségünk, mert ugye nem vagyunk egyedül, az efezusi közösséggel ugyanez történt. Pál apostol lement hozzájuk, és megkérdezte az efezusiakat, hogy megkaptátok-e már a Szent Lelket? Ó, hát azt se tudtuk, hogy egyáltalán van Szentlélek. Na és akkor ugye hát Pál adott nekik rendesen, tehát szó pozitív értelmében elmondta, hogy mit is kell tudni a Szentlélekről. De ami még keményebb pár részéről, a római levél 8. fejezetének a 9. versében, akiben nincs meg Krisztus lelke, az nem tartozik ő hozzá. Azért ez kemény, ha nem telünk el Szentlélekkel, akkor eltávolodunk Jézustól. Nem azért, mert ő minket magunkra hagy, hanem nem akarunk továbbfejlődni a lelki életben. Ahhoz, hogy továbbfejlődjünk, nem csak pünköskor vagy a bérmálási felkészítőkön kell foglalkoznunk a Szentlélekkel, hanem nap mint nap. Itt az Zemplénben, akár itt Újhelyben, vagy a Hegyközben is, főleg ott Füzér környékén is, vagy Hólóházának egyes utcáiban, ugye megszoktuk, hogy szinte állandóan fúj a szél minden nap. És a Szentlélek minden nap így akar fújni a mi életünkben is, nem csak fizikálisan a közvetlen környezetünkben. Mi történik akkor, hogyha nem tapasztaljuk meg a Szentlélket? Olyan, mint amikor elzsibbad a lábunk. De ugyanez mondható az érszűkületre is, amikor nem megfelel a vérkeringés. A lelkünkben a vérkeringést is sokféle ilyen messzesedés vagy valamilyen elváltozás okozza. Megint csak a mindennapi környezeti hatások. Vagy olyan is, ugye, hogy miért nem tapasztaljuk meg a Szentlélket. Ugye a szentségek által kapunk Szentlélket, főleg a bérmálás szentségében, de talán túlságosan el vagyunk foglalva a külsőségekkel, az ünnepiességgel, vagy éppen a vizsgadrukkal, hiszen mi időnkben még kellett ugye vizsgázni a bérmálásból, hogy a katekizmusból a megfelelő kérdéseket megtanuljuk. És hát ugye ez olyan, mint amikor belerakjuk a cukrot a kávéba, csak elfelejtjük megkavarni. Raktam már bele, vagy nem, vagy egyéb. Már raktam bele sót is, mert összetévesztettem a kettőt, nem lett finomabb, de minden esetre megtanultam belőle, hogy oda kell figyelni, hogy mit engedünk beáradni a lelkünkbe, mint a kávénál is. Egyébként meg, hogyha már kávénál tartunk, ki az, aki reggel szereti kávéval indítani a napot? Jó, majdnem mindenki, nagyszerű, gyerekeknek nem kell jelentkezni, nekünk csak ilyen kakaós kávé vagy teljes kávé volt az oviban, de én is így vagyok vele, szívem első gondolata a konyhába húz Istenem, de ne felejtsd, de hogy hívd meg Jézust egy kávéra. Ez pont olyan, hogy szabad-e imádság közben kávézni? Nem szabad. És kávézás közben imádkozni? Na, azt már szabad, ugye? Tehát ez körülbelül olyan. És mit jelent a kávé keresztény értelemben? Ugye mozaik szó. Kávé azt jelenti, hogy Krisztus által van életem. Így az is tud kávézni, aki nem szereti a kávét, vagy nem szokott rá, vagy már leszokott róla. Krisztus által van életem. Úgy hidd meg Jézust reggel kávézni, akár már holnap reggel ezzel indíthatsz. Hát végül is akkor mondd azt kávézás közben, hogy Krisztus általad van életem. Kortyolsz egyet, az még nem elég édes. Jézus, édesíts meg a Szentlélekkel az én életemet. Na még egy cukor, vagy még egy darab méz, vagy valami. Krisztus által van életem. Aztán a másik dolog, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy elnyerjük a Szentlélket. Megtérni, megbánni a bűneinket, visszatekinteni az életünket. Ez nem egy egyik pillanatról a másikra, rá kell szállni az időt. Legyen én időnk is a nap folyamán, meg természetesen Isten időnk. Legyen hosszabb az ima időnk, hogyha az megoldható, a nap bármely szakában. Szoktam hivatkozni a iszlám testvéreinkre, hogy napi ötszörük, ők keményen akárhol vannak utcán vagy a munkahelyen, kirakják az imaszőnyeget és elvégzik az imáikat. Meggyőződéssel, nem kötelességtudatból. Nem, nincs beállítva a telójukon a értesítő, hogy na menjél és akkor imádkozzál Mekka felé fordulva. És minket meg sokszor figyelmeztetni kell, akár magunknak, akár a környezetünknek, hogy na, finom az ebéd, igen, és imádkoztál már? Ja, az nem. Na, tehát vagyunk így. Na hát éppen ezt akarja a Szentlélek, hogy egy kicsit motivál az imádságnak a mélyebb örömére, tehát ebben elmélyülni, hinni az öröm hírben, hogy Jézus valóban elküldi a Szentlélket, kérni kell a Szentlélket, kérjetek és kaptok. Hogyan érint meg bennünket? Az, aki már megtapasztal a lélekkeresztséget, ilyen fizikai hatásokról számolnak be, csak ezt csinálónak azoknak, akik még nem élték át, nem az, hogy ezt keresik az ilyen élményeket, de ilyenekről számolnak be, amiket én is már majdnem mindegyiket átéltem. Egy belső békét érzünk. Egy nagy-nagy örömöt, hogy úgy, hú, de jó egy kicsit megpihenni. Nyugalmat, Uram, jó nekünk itt lenni, zarándok helyeken szoktuk ezt a hozsannás éneket énekelni, vagy búcsú éneket. Van, aki hőhullámot szokott érezni, olyan, mint amikor a fodrász székbe beülnek, ugye főleg a nőkről van szó, tehát mi rövidhajúak nem jellemző, de ugye ez a meleg hatás, vagy egy infralámpa, vagy egy infrapanel, ugye most divat most már ilyennel fűteni a hagyományos fűtőtestek helyett, akkor egy infralámpa, vagy egy infra közelébe vagy egy ilyen gyors étteremben, ahol az infralámpa melegen tartja az ételt, és közel mégy észtetsz magadnak, és akkor érzed a fejeden a hőhullámot. Van, aki ilyenről számol be. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ilyen kellemes bizsergést érzett a tagjaiban, sőt, mint hogyha egy masszázs fotelban ülne. Tehát néha a Szentlélek képes az újjáteremtő erejével fizikai hatásokat produkálni. És ez nem önámítás, nem ilyen önszuggesztió, hogy arra koncentrálok, hogy végre történjen valami, hanem amikor már történik valami, arra koncentrálj, hogy igen, valóban itt van a lélek, és próbálj meg megmaradni ebben az állapotban. Mégis milyen akadályai lehetnek ennek a kiáradásnak? Egyfelől a hitetlenség. Hát ez nekem nem fog menni. Miért pont most küldenél a Szentlélket? Azért, mert ott vagy, mert meg ezt, hogyha kéred, akkor ne kételkedj benne. Jézus annyi mindent megmondott, ami úgy lett. Akár az, hogy kelj föl és jár, kelj felkeltés járt. Harmadnapra feltámadok, és harmadnapra feltámad. Ez az én testem, ez az én vérem, és az lett. Miért pont ennél kételkedne a Szentlélek kiárasztásánál? Aztán olyan is van, hogy valaki eltitkol egy bűnt még saját maga előtt is, tehát néha magunkhoz sem vagyunk őszinték, és nem bánjuk meg, vagy azt mondjuk, hogy ó, hát mindenki így csinálja, ez nem is olyan nagy bűn, és megbánjuk a vállunkat, hogy na, hát ez még belefér, nem fér bele. A Szentlélek tudja, hogy ott valami dugó van, akkor nem fog neked folyni a forrásvíz. Aztán a kicsinyhűtőség, hogy ó, pont én rám áradna ki a lélek, á, nem vagyok én olyan jó, de hogy nem, tegyél róla, hogy jó legyél. Belső sebek, gyerekkori megbántások, traumák, amiket még mindig hordozunk, ahogy manapság szokás beszélni, a tudattalamba lenyomjuk, leszorítjuk, és egyszer csak előtör, és akkor robbanunk, és akkor most miért voltam ilyen, miért viselkedtem így, miért mondtam ezt? És nem értjük, hogy miről van szó. Igen, mert azok a gubancok még ott vannak, olyan, mint amikor gyerekkoromban szórakoztam azzal, hogy visszadugtam a pezsgősdugót, felráztam, és élveztem, hogy apujék megijednek, hogy megint pukkant egyet. Hát ilyenek vagyunk, hogy visszanyomjuk, lenyomjuk minden, és nem hagyjuk, hogy oda a Szentlélek kipucoljon bennünket. A belső sebektől is kell szabadulni. És ami egy nagyon általános állapot, és nem szoktunk róla beszélni, félelem az életszentségtől. Hoppá, meg kell változnom. Most már a lélek megmutatta, hogy milyen lehetőségeim vannak, de én már annyira megszoktam, hogy ezt csinálom, azt csinálom. Most hogy fogok én erről leszokni? Mit fognak szólni a többiek, hogy ilyen jámbor lettem? Majd Szentfazéknak fognak csúfolni, majd így lesz, meg úgy lesz. Mit fognak szólni a többiek? Kialakul a megfelelési kényszer. De ne azzal törődj, hogy mit mondanak mások, ilyenkor, amikor megváltoztál, megjavultál, hanem hogy örül ennek a lélek benned, a te lelked, és hogy örülnek odafenn a mennyben ennek, hogy jé, megint egy csapattaggal többen vagyunk, végre van utánpótlás, nem csak a fociban kell utánpótlás, hanem a lelki életben azért, hogy ne csak megtapasztaljátok ezt az örömet és ezt a szeretetet, hanem mindenkor sugározni tudjátok. Amen.
A hétköznapok szent lelkéről Tóth Gábor füzéri plébánost hallották. Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1.